Emlékszem, amikor még fiatal mérnök voltam, egyszer beszélgettünk, és arról volt szó, hogy hű, hát a elektronika fejlettségét az határozza meg, hogy egy főre hány tranzisztor jut, és akkor beszélgetünk, hogy kinél otthon hány tranzisztor van a lakásban, és én rém boldog voltam, mert nálunk 6 tranzisztor volt a lakásban, mert egy erős rádiónk volt akkor, és akkor tényleg úgy belegondoltunk, hogy majd, amikor 10-20 év múlva már 100 tranzisztor is lesz egy lakásban, az majd akkor fejlettség lesz. Ha most belegondolunk, hogy az 50 milliárd címezhető eszköz, amiről itt most már többször szó esett, az vajon sok-e vagy kevés, akkor vessük csak össze azzal, hogy pillanatnyilag 2 milliárd internet alkalmazóval számolunk, ez 2020-ra lehet, hogy meg is duplázódik, és hogyha elosztjuk az 50 milliárdot ezzel a 2 vagy 4 milliárddal, akkor olyan kis szám marad, hogy az ember meg is lepődik. Összesen annyi címezhető eszköz lesz az én lakásomban. És ha belegondolok, lehet, hogy 1 millió címezhető eszköz lesz a lakásomban, és ha én hazamegyek, akkor újabb 1 millió bekerül a lakásba, azokon a kis implantátumokon, meg utazó serifeken keresztül, amelyek a véráramban, meg a nyirokrendszerben utaznak, és tesztelnek, és javítgatnak. Szóval nehéz a jóslás. De azért próbáljuk meg. Ennek az előadásnak a tartalma tulajdonképpen 2 vagy 3 fő témakör köré csoportosul. Az egyik maguk a kutatói hálózatok, a másik az az internet, a jövő internetje. Végül is hogy találkozik össze a két dolog, és a harmadik pedig, hogy milyen következtetéseket tudunk levonni mindabból, amit meg tudunk állapítani. Az első diám nem sok újdonságot mond valószínűleg a legtöbb jelenlévőnek. A kutatói hálózat egy olyan speciális alkalmazóikat, speciális igényeket kielégítő infrastruktúra, amelyik nagy sebességgel jellemezhető, rugalmassággal jellemezhető, az új megoldások első alkalmazójaként ismert, és így tovább, és amely ma már nem is csak kutatói hálózat, mert a ezredforduló óta a kutatói hálózati funkcióra fokozatosan rakottak rá olyan szerepek, amelyek ma szuperszámítás technikával, gridekkel, cloudokkal, kollaborációs videokonferencia és így tovább eszközökkel, sőt, az adatinfrastruktúrák egyre fontosabbjaival és a virtuális kutatási környezetekkel, kutatási kollektívákkal egészülnek ki, amelyek tehát ma sokkal gazdagabbá, sokkal komplexebbé teszik az egész képet, mint amilyen még akár 10 évvel ezelőtt is volt. Az egész egy olyan beágyazásban működik, amiben egy nemzetközi együttműködési rendszer, 40 európai kutatói hálózat és további 70 a világ különböző részein, szervezettek keretében, és így tovább, például egy közös nagy európai és az egész világot elérő gerinchálózatot működtetve épül és dolgozik ez a Giant hálózat, és amelyre építve azt mondhatjuk, hogy az NRN-ek, a National Research and Education Network, tehát a Nemzeti Kutatói és Oktatási Hálózatok kitüntetett szereppel bírnak a jövő internet technológiai és alkalmazásai terén is. Hozzá kell rögtön tenni, hogy ez a kitüntetett szerep, ez egy változó szerep. 20 évvel ezelőtt a kutatói hálózatok igazi innovátorok voltak, mert még a megoldások részleteiben is olyan újdonságokkal álltak elő, amelyek útmutatóak voltak, például a publikus távközlési szolgáltatók számára is. Mára ez a helyzet megváltozott. Hogy hogyan? Az majd mindjárt kiderül. A kutatói hálózatok kapcsán, mielőtt tovább lépünk, nézzük csak meg, hogy mit is tudunk mondani a magyar kutatói hálózatról. Ez egy olyan hálózat, amelyik Európa szerte, de világszerte is a legjobbak közé tartozónak mondható, részben azért, mert a legújabb technológiákat, a legújabb eljárásokat, a legújabb módszereket használja, részben pedig azért, mert egy olyan közösséget, gondoljunk vele, a magyar lakosság 7%-ának megfelelő alkalmazói kört, ez nemzetközileg kimagasló, szolgál ki élenjáró szolgáltatásokat, amelyek ezt az infrastruktúrát, elektronikus infrastruktúrát alkotják, amelyről szó volt. A magyar kutatói hálózatot látszik a legújabb generációjú H-bon plusz elnevezésű optikai sötétszára épülő gerinchálózat. Szorosan kapcsolódik az európai hálózathoz, ez látható a jobb felső sarokban, ami beépül a világrendszerébe, és ott a jobb alsó sarokban látszik az a nagyon-nagyon kis egyszerű működési modell ábra, ahogy eljut a legalsó szinten dolgozó kutatókhoz, oktatókhoz, egyetemi hallgatókhoz, stb. Is a szolgáltatás. Na most akkor nézzük, hogy hogyan is működik ez az egész az internet világában. Nem tudom, ki találkozott ezzel az érdekes ábrával, hogyha valaki az ISOC-nak, Internet Society-nek a honlapját felkeresi, akkor ott szinte rögtön beleütközik az internet modellje, vagy az internet ekoszisztémája, amely négy nagy szegmensre osztja mindazoknak a szereplőknek a halmazát, amelyek egyáltalán szóba jönnek az internet tekintetében, és itt a négy nagy szereplőnek, mivel aprók a betűk az ábrán, a négy nagy csoportnak a nevét fel is tüntettem. És most kinagyítok két kis részletet az ábrából, az egyik valahol ott a bal alsó sarokban, a másik pedig legalul látható. A bal alsó sarokban a sok-sok szereplő között ott vannak a hálózat működtetők és a hálózatok, hálózati szolgáltatásoknak a létrehozói. A másik ábrán pedig ott vannak azok a egyéni és szervezeti alkalmazók, amelyeket a szolgáltatásaikkal a kutatói hálózatok, az elektronikus infrastruktúra működtetői kiszolgálnak. Ebből kiindulva már is látszik, hogy egy fontos szereppel bírnak a jövő kutatói hálózatai, egy olyan szereppel, ami összekapcsolja őket a jövőbeli internettel. És itt tettem egy csillagot az internet mellé, mert nyilvánvalóan mi nem csak az internet protokoll alkalmazására épülő hálózati megoldásokra gondolunk, hanem hálózatokra általában, információforgalomra, de még az információ feldolgozása és tárolása is, hiszen a hálózatra épülő szolgáltatásokban ezek is benne vannak. Az NRN-eknek, a kutatói hálózatoknak a szerepe egyre növekszik, és az adottságai azok mind-mind azt a célt szolgálják, hogy betöltse a kutatói hálózat az internet, jövőbeli internet fejlődésében és alkalmazásában játszott fontos szerepét. Itt egy csomó ábrán mutattam be, hogy például a magyar kutatói hálózat esetében melyek azok a nemzetközi szervezetek, és melyek azok a legfontosabb projektek, amelyek azt a kapcsolatrendszert biztosítják, amely az internet jövőjével kapcsolatban is szerepet játszik. Visszatérve a magyar elektronikus infrastruktúrára, ez tehát, ahogy már próbáltam vázolni, az ország első kimagasló technológiával és szolgáltatási palettával rendelkező, és mindmáig egyik legnagyobb informatikai hálózata és elektronikus infrastruktúrája, amely az elmúlt időszakban számos olyan technológiát honosított meg, ami abban az időben az országban új volt és példamutató volt. A felsorolásban az első négy az magára a hálózatra, a következő kettő az a kollaborációs technikákra, az utolsó három pedig a ráépülő szolgáltatásokra, elektronikus infrastruktúrális addíciókra vonatkozik. 25 év töretlen fejlődésének az eredménye. Ez itt van egy ábra, amit valószínűleg már van, aki látott, mert szívesen mutatjuk be azokat a mérföldköveket, amelyeket az elmúlt 25 évben bejárt az NIF, a mi magyarországi kutatói hálózatunk. Itt alul kékkel még azok a legfontosabb fordulópontok is ki vannak emelve, amelyek a meghatározó kulcs fontosságú szerepet töltötték be az NIF történetében. Hol tartunk ma? Megint csak először az első 6 francia bekezdés a hálózat legfontosabb jellemzőit, a következő 7 az a ráépülő szolgáltatások, és az utolsó 2 az pedig a járulékos, kiegészítő szerep jellemzői. Egy olyan országos sötétszál alapú hálózatunk van, amely méreteinél fogva, befogadó képességénél, rugalmasságánál fogva, azáltal, hogy nem pusztán az internet alapú, tehát IP alapú kommunikációt teszi lehetővé, hanem igények szerint kiépített virtuális megoldásokat is lehetővé tesz. Ezen kívül mindazok a reépülő szuperszámítástechnika, hatalmas teraflopsban mérhető, felgodolgozó képességű, petabyte-ban mérhető, tároló képességű, ráépülő infrastruktúráról van szó. Mindezek tehát azt sugallják, hogy valóban itt van a kutatói hálózatban a lehetősége annak, hogy bárhogy alakuljon is, mert nem tudjuk, hogy hogy fog alakulni, de bárhogy alakuljon is az elkövetkezendőkben az internet, és általában az elektronikus, hogy szokták mondani, infokommunikációs helyzet, ott legyünk, és kulcs szerepet játszunk a kutatói hálózatok részéről a fejlődésben. Ebben tulajdonképpen egy írtó fontos szerepet játszik az, hogy komoly súlyt fektet az NIF intézet arra, hogy az európai közös nemzetközi együttműködésben folyó projektekben minél nagyobb szerepet játszunk. Erre utal az is, hogy pillanatnyilag is egy projektünk, az elmúlt időszakban pedig hát összesen közel 20 olyan projekt volt, amelyben részt vett, illetve részt vesz az intézet, mert meg vagyunk győződve arról, hogy igazán értékes, igazán számottevő eredményt akkor tudunk elérni, hogyha ez a pici ország nem egymaga próbál valamit megoldani, hanem nemzetközi együttműködésben dolgozik. Itt van tehát a hálózatunk, és itt van még egy térkép, ami, hogyha majd valaki kinagyítva nézi, akkor megmutatja, hogy hol vannak azok a csomópontok a hálózatban, ahol ezek a ráépülő szuperszámítástechnikai vagy tárolási infrastruktúra komponensek koncentráltan, de elosztottan megtalálhatók. Jó kiindulási alap a jövő internet technológiáinak a fejlesztéséhez és teszteléséhez is, és jó kiindulási alap az alkalmazások tekintetében is. De mit is hoz a jövő a kutatói hálózatok tekintetében? Már az ezredfordulót közvetlenül követően a Terena kezdeményezésére volt egy nagy projekt, a Serenity projekt, ami 2002-2004-ben vizsgálta azt a kérdést, hogy mire is kell számítani, mire kell felkészülni, hogyan tovább. Akkor, már akkor látszott, hogy érdemes ezt a vizsgálatot 3-4 évenként megismételni. 2006-2008-ban követte az Earnest, már a Giant munkákkal együttműködésben, és a legalul látszik az Aspire nevezetű, éppen folyamatban lévő következő fázis, amelyek mind-mind arra törekszenek, hogy megpróbáljanak valahogy egy térképet és iránytűt adni a fejlődéshez. Közben van ott még kettő, a Case for Anariance és a TFM, az egyik, mind a kettő a Terena keretében született, az egyik a kutatói hálózatok szerepét, misszióját, funkcióját próbálja úgy összefoglalni, hogy az mi magunk számára is, és a külvilág számára is érthető és felfogható legyen. És van egy, ami maguknak a szolgáltatása, ez a Managing of Service Portfolios, ez a szolgáltatási portfólióknak a vizsgálatával foglalkozik. Akit érdekel, itt vannak a webcímek is megtalálhatók. Érdekes a címe a most futó Aspire-nek. A Study on the Prospects of the Internet for Research and Education. Tehát nem arról van szó, hogy azt keressük, hogy mi is lesz az internet fejlődéséhez közvetlenül a hozzájárulása a kutatói hálózatoknak, hanem azt, hogy ebben a fejlődési folyamatokban milyen szerepet tud betölteni a kutatói hálózatoknak a rendszere. Az idő arra nem ad lehetőséget, hogy én itt külön-külön végigmenjek az összes megállapításon, ami 2002 és 2004, valami 2006 és 2008 között a Terena által készített felméréseknek és előretekintéseknek az anyagaiban szerepelt, de azt hiszem, hogy nem baj, hogy itt van a dián, mert ez ugye hozzáférhető lesz az önök számára is, és mindenki megnézheti. A lényeg az, ott van alul, még egyszer kihangsúlyozva, hogy az innováció orientáltságból egy átalakulási folyamaton keresztül a kutatói hálózatok egy szolgáltatás orientált életmódba alakultak folyamatosan át, vagyis a 20 évvel ezelőtti állapotból, amikor tessék, itt van a hálózat, tessék használni, és akkor a felhasználó vagy tudta használni, vagy sem. Eljutottunk egy olyan állapotba, amikor a kutatói hálózat komplexitása, a felhasználói igényeknek, kutatási, oktatási, felhasználói igényeknek a bonyolultsága, maga az igényesség egyáltalán, és a sokszínűsége már megköveteli, hogy ne csak egy facilitást, ne csak egy eszközhalmast, ne csak egy készülék agregátumot adjunk a felhasználók rendelkezésére, hanem egy komplex szolgáltatást, és ebben ugyanaz a virtualizáció játszik meghatározó szerepet, amiről korábban már hallottunk a szünet előtt, mint egy nagyon fontos eleme a fejlődésnek. Ugyancsak átugrom ezt a diát és a következő diát, amelyek a teren állnak a kutatói hálózatok funkciójával, illetve szolgáltatási portfóliójával foglalkoznak. Már eleve gondoltam rá, hogy esetleg be se teszem a diákat, hiszen miért szerepeljen egy olyan dia benne, amiről éppen csak említés kerül az előadás során, de éppen azért, mert az anyag ott lesz az önök kezében is, és végigolvashatják, ha idejük, energiájuk, érdeklődésük engedi és lehetővé teszi, hadd legyen benne. Álljunk viszont meg a Aspire, tehát a most futó felmérésnek a terveinél. Készült 2011 tavaszára egy első tematikus lista, ez egy ilyen, hogy is mondjam, brainstorming alapon, de hosszas kommunikáció alapon összeálló lista volt, és készült 2011 őszére egy második tematikus lista. Érdemes felfigyelni, hogy a cloud szolgáltatások, tehát azok a szolgáltatások, amelyek pont a virtualizáción keresztül lehetővé teszik azt, hogy a legjobb kihasználása következtessék be az infrastruktúrának. Azok hogyan alakulnak? A mobilitás és a bármikor, bárhonnan történő hozzáférés lehetősége. A tudásmenedzsment az adatbőség világában a következő alapvető kérdés. Valószínűleg tartom, hogy ez lesz a legfontosabb. Az adatbőséggel való lépéstartás és a lehetőségek kihasználása. És végül az örök kérdés, mit is tudnak az NRN-ek hozzátenni. És ez az utolsó diám, a konklúzió. Mi is tehát végül is a helyzet az NRN-ek és a jövő internetje szempontjából? Változik a helyzet, nő a komplexitás, az igények, erősödő ipari kutatás, fejlesztés és innováció mellett. Muszáj elmondanom, 15 évvel ezelőtt indult a Giant első lényeges elődjének, a TEN34-nek a összeállása Európában. Vakonyi Péterrel együtt iszonyatos energiát fektettünk abba, hogy a Straubeleket, aki akkor a Matávot vezette, meggyőzzünk arról, hogy 10 megabit per szekundumos lehetőséggel járuljon hozzá ahhoz, hogy mi Magyarországról részt vehessünk a TEN34-es munkákban. Ma a helyzet fordítva van. A cloud nem a kutatói hálózatokban jelent meg először, hanem a kereskedelmi szolgáltatóknál. És a kutatói hálózatok most azt nézik, hogy hogy tudják azoknak a közösségi szolgáltatásoknak a keretében a cloud elveket és technológiát kihasználni, amely először a Google-nál, meg az Amazon-nál, meg a többieknél jelent meg. Ennek ellenére ott vagyunk a kutatói hálózatok a leading edge-ben, az innováció tekintetében nem az apró részleteknek a megújításával, hanem a portfóliunk gazdagságával, a tesztelési lehetőségekkel, az új megoldások bevezetésével, és azzal a működési modellel, ami páratlan a technológia területén is, de azt lehet mondani, hogy bármilyen tekintetben körülnézünk a világban, a politikától, a művészeteken keresztül bármiben, sehol olyan együttműködési készség és olyan együttműködési harmónia nem alakult ki, mint ami a kutatói hálózatokban. Külön egy szociológiai tanulmány lehetőségét rejti magában. Hatalmas értékek teszik lehetővé, hogy mi ott legyünk az élvonalban. És a várható fejlemények mind-mind-mind azt sugallják. Terabites sebességű hálózatok, petaflopsos számítási teljesítmény, exabájtos kapacitások. Az exabájt, azt tudják, az 10³-on szorosa a petabájtnak, ami viszont a terabájtnak a 10³-on szorosait milliószoros és milliárdszoros növekedésekről van szó a tárolási kapacitásban, mint amiről ma beszélünk, és ami rendelkezésre áll. Ma az LHC, tudják, a nagy CERN-es projekt. Évente 11 néhány petabájtnyi információt produkál, amit tárolni és kezelni kell. Nem tudom, ki hallott az SKA, vagy SKA, a Square Kilometer Array projektről, ami naponta egy exabájtnyi információt szór be a tárakba, és kínál feldolgozásra. Hihetetlen dolgok, és az egésznek csak az elején tartunk. Szóval, ilyen fejleményeknek nézünk elébe. A mobilitás, az intelligencia. Beszéltem azokról a kis serifekről, amik ott fognak rohangászni a testünkben. Ez az Internet of Things-nek a következő generációja. És a virtuális kutatási együttműködés, közösségek, és így tovább, a információ, mint szolgáltatás, az IaaS, az a szerep, amit a szolgáltatás mellett, mint ösztönző betölt a kutatói hálózat, akkor, amikor a kutatói közösségeknek a lehetőségeket biztosítja. Mind-mind-mind azt sugallja, hogy meghatározó, és elsősorban indirekt meghatározó szerep vár a kutatói hálózatokra a jövőben. Köszönöm szépen. Ennyi volt. Már csak ez volt.